Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Üdvözöljük a kedves hallgatókat, az Unisex mai témája a párkapcsolat és babázás, vagyis az az időszak, amikor egy új jövevény érkezik a családba. Most közben megfordulok, mert rájöttem, hogy teljesen háttal ültem neked, Gellért.
Semmi baj, üdvözlöm a hallgatókat én.
Egy nagyon zavaros és kavaros, tele boldogsággal, tele újdonsággal időszakról van szó, amiben... Hát, ugye az ember ezt eredetileg szerintem úgy képzeli, nekem, amíg nem volt gyerekem, valahol én is úgy képzeltem ezt, hogy ez valami őrülten boldog időszak. És ugye valahol van az emberben is egy elvárás, hogy ennek egy őrülten boldog időszaknak kell lennie, hiszen például a lányok esetében sokan gyerekkorunk óta vágyunk arra, hogy anyák legyünk majd egyszer, azt játsszuk gyerekkorunkban, hogy babázunk, hogy családunk van. És hát tényleg az ember erre 9 hónapig készül, várja, gyönyörűen berendezi a szobát, és akkor megszületik a baba, és nem minden esetben az történik. Nagyon komoly átrendeződések lesznek a párkapcsolatban is, hiszen a kettőség intimitását, amikor ugye két ember van együtt, tulajdonképpen most ez nagyon csúnyán hangzik, hogy ezt mondom, hogy megzavarja egy harmadik, valahol így van, tehát hogy tényleg bekerül ebbe egy harmadik, akinek az igényeihez sokkal jobban kell alkalmazkodni, mint a sajátunkhoz, meg mint a másikunkéhoz, és ebben nagyon nehéz balanszot tartani. Elég sok esetben elcsúsznak ilyenkor a kapcsolatok. Főleg azon, hogy nincsen meg ez a balansz, amiről beszélek, ami nem is lehet teljesen, de hogy nagyon sokan nem figyelnek ilyenkor oda, hogy attól még egymásra is bizony oda kell figyelni, és nem csak a babának az igényeire, bár nagyon nehéz, és lehet, hogy érdemes talán az első időszakban ezt el is engedni. Te mit gondolsz erről, vagy nálatok hogy volt ez?
Jaj, hát nálunk ez bonyolultan volt, mert... Igazából maga a gyerek születése, meg az első 3 év, az szerintem pont úgy alakult, ahogy mind a hányan képzeltük. Hát a gyerek nyilván nem képzelte ezt sehogy, de ahogy a gyermekem édesanyjával gondoltuk, hogy majd milyen lesz ez a projekt, mert hogy igazából mi úgy vállaltunk gyereket, hogy akkor már azért néhány éve házasok voltunk, mert elég hamar házasodtunk össze egyébként ahhoz képest, ahogy megismerkedtünk, és akkor tulajdonképpen ezt megbeszéltük, de igazából szerintem ösztönösen is úgy működtünk, hogy várunk még pár évet, hogy ez működik ez a dolog. Tehát szerintem tök felelősség teljesen csaptunk ebbe a dologba bele, és igazából egyikünk se kapott ettől sokkot, meg körülbelül igen, olyan 3 éves koráig a gyereknek szerintem tök jól megtaláltuk az egyensúlyt is, pedig egyáltalán nem volt könnyű, mert nagyon hasvályos volt, nagyon sokat virasztottunk, tényleg valószínűleg még a mai napig is, pedig már 11 éves a gyerek, még a mai napig is törlesztünk szerintem abból az alváshiányból, amit akkor szedtünk föl, de ugyanakkor mégiscsak azt mondanám, hogy valahogy ilyen tipikus, nem tudom, ilyen tipikus apa és anya lettünk abban az értelemben, amit te mondtál, vagy abban a kontextusban, hogy miközben megoldottuk ezt a 3 évet, mégiscsak távolodtunk. Bár nekem inkább az a tippem, hogy ez a távolodás, ez inkább annak volt köszönhető, hogy változtunk kétfelé. És nem egyfelé változtunk. Tehát nem a gyerekvállalás miatt ment tönkre a házasságunk, tehát én nem feltétlenül oda sorolnám magam, mint aki ebbe bukott bele, de úgy érzem, hogy mégiscsak van összefüggés. Tehát én a vége felé azt éreztem már, hogy amikor megszületett a gyerek, akkor nagyjából hasonlókat gondoltunk, meg hasonló volt a cél, meg hasonló volt a hozzáállás az élethez, és akkor ez így szépen lassan megváltozott. És mondom, én azt gondolom, hogy ez inkább a személyiségünk miatt van, és nem a gyerek miatt, de mégiscsak ő volt valamiféle elindítója ennek a dolognak, de hát ő az élő bizonyítéka annak, hogy nem rontottuk el a dolgot, tehát és egyébként én ebben eléggé hiszek, hogy nyilván az az ideális, hogyha ha a szülők is boldogok, meg a gyerek is boldog, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy ha már neked nem feltétlenül sikerül a boldogság, mondjuk a gyerek másik szülőjével, akkor még mindig lehet arra figyelni, hogy a gyereknek ez jó legyen. És nem lemondásokkal feltétlenül, hanem szerintem ehhez szükségeltetik valamiféle fölismerés. Mert nagyon sokszor egyébként, amikor egy gyermekvállalásba, most mondjuk ezt a kifejezést megint, belebukik egy pár, nagyon sokszor ez az egész súly szerintem rátolódik a gyerekre. És egy kicsit ilyen szimbólummá válik a párkapcsolat tönkremenetelének a szimbólumává. És ez senkinek nem jó. Tehát sem a szülőnek, sem a gyereknek. De hát ez nyilván nagyon nehéz így józanon felismerni.
Talán fontos azt tudatosítani, hogy itt nem a gyerek személye vagy létezése az, ami mondjuk ilyenkor szétszakíthat egy párt.
A változás.
A változás, meg szerintem az, amit talán már többször el is mondtam, hogy én így érzem, meg gondolom, hogy a gyerek az egy borzasztó erős tükör. Tehát, hogy annyi mindenre rájössz saját magaddal kapcsolatban, meg az életeddel kapcsolatban, hogy valóban beindít egy ilyen változási folyamatot, hiszen már eleve ott kezdődik az egész, hogy szintet lépsz a saját életedben, és abból, hogy nyilvánvalóan addigra már felnőtt vagy, de én azért valahol ahhoz kötöm az igazi felnőtté válásomat, hogy ilyen felelősség került a kezembe, hogy gyerekeim vannak, hiszen azért addig ilyen fiatal felnőtt voltam, aki élte a saját életét, és igazából azzal voltam elfoglalva, hogy nekem jó legyen. Onnantól kezdve meg nyilván elsősorban azzal vagyok elfoglalva, hogy a gyerekeimnek jó legyen, tehát hogy szerintem azért ez egy nagyon fontos változás, ami megtörténik ilyenkor. A másik meg, amit akartam kérdezni, hogy az, hogy azt mondod, hogy nektek jól ment, az egy tudatos dolog volt, tehát hogy ti erre tudatosan odafigyeltetek, hogy mondjuk töltsetek egymással időt, vagy figyeljetek oda egymásra, hanem vagy ösztönösen.
Ezt szerintem csak így jól csináltuk és kész, meg örültünk neki. Azt hiszem, hogy ez volt az egésznek a lényege, hogy úgy igazán örültünk ennek a gyereknek, meg igazán örültünk annak, hogy ilyen szép, hogy ilyen jó pofa, örültünk annak, hogy nem öltük meg a harmadik napon, meg életben maradt, hogy de igazából nem ért minket kellemetlen meglepetés. Azzal együtt, hogy szerintem egy eléggé nehéz csomagot kaptunk, tehát alhatott volna jóval többet, meg tényleg csomó olyan dolog volt, amit ma már ilyen jókedvűen mesélek, de hát akkor borzalmas volt. Tehát úgy venni egy babakocsit, érted, hogy azt, tehát úgy teszteltük a babakocsikat, hogy melyiknek lehet levenni a tetejét zajtalanul. Mert a gyerek nem volt hajlandó aludni, és akkor azt csináltuk, hogy kimentünk vele ott a ház körül, ott tologattuk, és hogyha elaludt, meg ugye mi is rohadt álmosak voltunk, akkor így lekattintottuk, ugye leszedtük a tetejét, és akkor így fölmentünk Lábújhegyen a másodikra, és akkor bementünk, és ezen a Mózes kosár tetővel együtt raktuk le a gyereket aludni, és gyorsan mi is lefeküdtünk. És egy csomó ilyen volt, és ez nagyon-nagyon sokat kivesz az emberből, pláne ha mellette még aktívan dolgozik is, én meg annak idején hajnaloztam rádióba, de nem éreztem azt, hogy ez egy Isten csapása ez a helyzet, vagy hogy én ezt nem fogom kibírni. Igazság szerint, amíg tartott ez az első pár évnek ha nem is lila, de valamilyen köde, hogy az a fő projekt, hogy akkor ez a gyerek okés legyen, addig ment minden jól. Aztán amikor már egy kicsit szerintem magunkra is lett volna idő, akkor derült ki, hogy eltolódtak a fókuszok. Tehát ezért mondtam neked az előbb, hogy az én esetemet, vagy a mi esetünket, ezt ide is sorolom, mármint ebbe a topikba, amiről most beszélgetünk, meg nem is. Tehát, hogy én nem egyértelműen látom ezt idevalónak, vagy odavalónak.
Mi is hasonlóképpen kezdtük, az első gyerekünk az ugyanígy nem aludt, és azért én meg kell, hogy mondjam, én most tök őszinte leszek, hogy én azért éreztem azt, hogy ez Isten csapása. Tehát, de ez nem az volt, hogy mondjuk ilyen hosszasan ezen gondolkodtam, hogy most vége van az életemnek, hanem emlékszem azokra a pillanatokra, amikor hajnali 4-kor a 688 ezredik rugózás után nézem a digitális óra kijelzőjét, hogy mennek a percek így egymás után, és akkor, hogy vajon mikor, és tényleg így órák teltek el, és akkor volt az, hogy ott volt a kezemben, és azt éreztem, hogy én ezt nem bírom tovább. És ilyenkor a férjem amúgy még mindig bírta, valószínűleg mi ezt így el is rontottuk, mert neki elég erős a monotonitás tűrése, és sokkal jobban bírta ezt, mint én, tehát hogy ő simán leváltott engem, vagy akár ő kezdte el, vagy vette el a kezemből, vagy nem tudom, és a végletekig képes volt vele járkálni, meg rugózni. Nekünk nagyon sok olyan videónk van, mert én ezt szándékosan csináltam, hogy felvettem a gyereket, amikor üvölt. Mert hogy tudtam, hogy évekkel később csak azt fogom ugye lefotózni, amikor ilyen aranyos megmosolyog, de hogy én akartam arra emlékezni, hogy miért voltam ennyire kikészült.
Mi is csináltunk ilyen képeket.
Nekem rengeteg ilyen van. Olyan is van, hogy ott üvölt, akkor tudod, vannak ezek a taktikák, hogy a hajszárítóval zúgjál, hogy fehér zaj, akkor ott ülök, ott a lábammal ringatom ezt a, volt ilyen felakasztható hintaágyunk, amiben el tudott aludni, bár azt mondta a védőn, hogy ez nem feltétlenül jó a gerincének, de én elengedtem ezt a dolgot, mert volt egy hely, ahol elaludt, és akkor van ez a videó, hogy ott fújjam a hajszárítót, akkor próbáltuk a porszívót, akkor megmutattam neki a popkultúra gyöngyszemeit, a Manhattan együttestől a Ne sírjára aludt el rendszeresen. Szegény gyerek, egyébként megkérdeztem tőle, most már ugye 9 éves lesz, hogy emlékszik erre a dalra, de hál' Istennek nem, úgyhogy nem sikerült örök életére elrontanom. És érdekes, hogy nekünk is nagyon jól ment ez akkor, amikor valahogy úgy össze is hozott bennünket, és nekem akkor volt is igényem arra, hogy ő volt az első gyerek a családban, úgyhogy viszonylag sok segítségünk volt, tehát vigyázott rá az anyósom, akár este is elaltatta szüleim is, szóval, hogy így megtehettük azt, hogy elmentünk, voltunk koncerten, olyan helyeken voltunk, ahova azóta nem járunk ketten, tehát, hogy valahogy az elején az nekünk nagyon működött, és nekünk se tudatosan, hanem egyszerűen volt rá igényünk. És aztán a fele tudja, hogy az van, amit te mondasz, hogy az ember annyi változáson megy keresztül, hogy valahogy ez már nem működik úgy, vagy nem lesz rá annyira igénye, vagy én ahhoz kötöm, hogy megszületett a második gyerek, aki viszont sokkal könnyebb volt az elsőnél, de én akkor már azt éreztem, hogy már ez a kettő nekem sok ahhoz, vagy mind a ketten azt éreztük, hogy most eleve nem lehetett már két gyereket valakire rábízni, az egy még ment, de egy valakire a kettőt, egy csecsemőt, meg egy nagyobbat, az már ugye csak kettőnknek ment, és akkor valahogy azt éreztem, hogy így én inkább csak szeretném kihasználni azokat a perceket, amikor aludhatok, meg amikor így inkább magamba lehetek, vagy így otthon megnézhetek egy filmet, és ez most kezd megint visszajönni, hogy most már ugye 5 éves a kislányom, 9 éves lesz a kisfiam, és most azt érzem, hogy most megint mehetnékem van. Tehát, hogy ez lehet, hogy ezek ilyen hullámzások, periódusok, amiben most a két ember vagy egymásra talál, vagy néha eltávolodik, talán az is teljesen természetes, hogyha néha eltávolodik, de akkor még van esély arra, hogy visszataláljon egymásra.
Igen, én is természetesnek éreztem egyébként az eltávolodást, csak ebben az volt szerintem a drámai, vagy ami a válásunkhoz vezetett, hogy megszületett a gyerek, akkor nyilván megtörtént egyfajta eltávolodás attól a fontossági sorrendtől, vagy azoktól a prioritásoktól, amik előtte voltak, és amikor lecsitult a vihar, vagy amikor így ugye már nagyobb lett a gyerek, és akkor megint megtörténhetett volna a közeledés, vagy megint átalakulhatott volna egy kicsit a családi struktúra, akkor derült ki, hogy nincs hova visszatérni, vagy az már nem olyan, mint volt. És ami van helyette, az meg nem feltétlenül olyan kényelmes kettőnknek. És abból a szempontból meg nyilván azért is mondtam, hogy nem éreztem Isten csapásának a dolgot, mert hát nagyon erős érzelmi szállal kötöttem a gyerekhez már a nulladik perctől, de hát azért ez a 3 év, ez a hasfájos 3 év, meg a hifi center előtt való táncikálás, meg nem tudom, azért az szinte észrevétlenül megszilárdította bennem azt a gondolatot, hogy nekem egy gyerek elég. És ez egyébként azóta is tartja magát. Tehát most természetesen, nem természetesen, de egyébként meg nem gondolom azt, hogy teljesen elzárkóznik attól, hogy legyen majd egy második gyermekem, vagy akármilyen kapcsolatból, de nem sűrűn gondolok erre. Tehát én tényleg úgy érzem, hogy ez az experience, ez ez megvolt. Tehát, hogy ráadásul meg sikeres, mármint maga a hadművelet, tehát, hogy a gyerek is egészséges, meg okos, meg azért az is hozzátartozik, azt szeretném elmondani, mielőtt még valaki azzal vádol, hogy, hogy én hülye vagyok, hogy nem akarok másik gyereket, hogy ez azért is van, hogy én azért egész életemben arra vágytam, hogy egyke legyek. Én nem voltam egyke, vagy hát egy darabig, tehát én 6 évig voltam egyke, és nekem tényleg az volt életem legboldogabb időszaka, ezt a mai napig tartom, bár olyan nagyon sokat nem tudok már felidézni belőle, inkább csak ilyen érzések vannak ezzel kapcsolatban, és nyilván ezért is, hogy ezt a mintát próbáltam meg valahogy megvalósítani, hogy akkor legyen egy gyerek, de hogy annak így minden meg legyen adva.
Ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert én meg ugye egyke vagyok, és én meg mindig arra vágytam, hogy de jó lenne a karácsonykor az asztal körül úgy ülni, hogy többen vagyunk, meg tudunk beszélgetni, meg van egy valamilyen féle szövetségesem, és hogy tök jó lenne egy, mondjuk én mindig nagyobb testvért akartam, ami nyilván nem megvalósítható, de hogy nekem is van egy ilyen történetem, hogy olyan szinten nem akartunk, a férjem se akar gyereket, de nagyon másodikat, de nagyon sokáig én sem, hogy fel kellett otthon újítani az ablakokat, és akkor a gyerek szobában ilyen dupla ablak van, és ott voltak a szakemberek, akik ezt csinálták, az én kezemben a kisfiam akkor is üvöltött, vagy fogzott, vagy nem tudom mi volt, és akkor így kérdezte ez az ablakos ember, hogy hát akkor hogy szeretném, hogy legyenek középen egy ilyen vastagabb rész, hogy a szobát el lehessen választani, tehát hogy konkrétan feltette a kérdést, hogy akarok-e még egy gyereket, és így fogtam a gyereket, így lógott a hajam, meg a tréningem, meg a minden. Nem kérek oda csíkot, azóta is úgy van az ablakam úgy, hogy nem lehet elválasztani a szobát, viszont 2 gyerek lakik benne, mert aztán meg valahogy nem tudom, valahogy, azt nem mondom, hogy elfelejtettem ezt a traumát, ami ott ért engem az első gyerek idején, de valahogy nem tudom, szerettem volna kislányt valószínűleg egyébként azért is, és akkor nagyon jól is alakult a dolog, hogy lett is, meg a másik dolog, ami eszembe jutott, amit mondasz, és ez abszolút szerintem a párkapcsolatomra is kihatással volt, bár inkább összezártunk emiatt, hogy arról már többször beszéltem, hogy nekem ez az első egy traumatikus szülés volt, hogy nekem és ezt nem tudom, hogy remélem, hogy senki nem gondol rólam semmit ezzel kapcsolatban, hogy nem lennék jó anya, vagy nem tudom, de hogy én ezt bátran felmerem vállalni, hogy nekem nem alakult ki az elején a kisfiammal a kötődés. Nem tudom megmondani, hogy meddig, de nem olyan alakult ki, mint amilyet én elképzeltem, vagy amilyet szerettem volna. Nyilvánvalóan ez ilyen ösztönös öröm, meg minden, de engem annyira megviselt ez az egész, ami történt. Fizikai fájdalmaim is voltak nagyon sokáig utána, és ugye maga a szülés is annyira nehéz volt, és aztán ugye ráadásul nekünk nem volt aranyóránk, nem adták oda a gyereket, tehát valahogy szerintem kölcsönös volt ez, hogy benne sem feltétlenül alakult ki annyira, meg bennem sem, mint ahogy ezt megéltem aztán a második gyerekkel, mivel most már van összehasonlítási alapom, ezért tudom, hogy a kettő az egyáltalán nem volt ugyanolyan, és nekem ez sokáig nehézséget okozott, meg szerintem nem tudom, a férfiak ezzel hogy vannak, nyilván van, akit ez is megvisel, de hogy nőként az is tök nehéz, hogy a testem az a szülés után egy ilyen funkcionális dolog lett. Tehát, hogy egyszerűen úgy tekintettem én is a testemre, hogy a testem, amivel kihordtam egy gyereket, meg aztán megszültem, és mindenféle testrészem, ami mondjuk a szexuális életemhez hozzátartozik, az én fejemben az is teljesen átalakult, hogy nekem ehhez bőven kellett idő.
Igen, ez történik, aztán csak ugye mindig az a kérdés, hogy vissza tud-e térni ez a fajta funkciója a testnek, nyilván ez az agyban van. Egyébként az jutott most eszembe, hogy amikor már igen, már amikor olyan 3 éves volt a gyerek, és akkor valakivel beszélgettem, és így elkezdtem neki mondani, hogy milyen borzalmas volt az első 3 év, főként az első év, és akkor kérdezte, hogy jó, de hát borzalmas volt, hát mik voltak, hogy meséljem, és kérdezte, hogy gondolkodtam, és konkrét eseteket nem tudtam neki mondani, és aztán beszélgettem valaki mással, és az is elmondta, hogy vele is tök ugyanez történt, hogy az első 2 év pokol volt, ilyen iszonyatos erősztorik voltak, meg vírasztások, meg sírtak, meg nem tudom, meg a kakis pelenkát dobáltak ki az ablakon mérgükbe, meg akármi, de egy idő után egyszerűen elfelejtette. És ez valószínűleg ez a természet, tehát ez anyatermészet csinálja ezt, mert valóban egyébként olyan dolgok voltak, hogy én arra gondoltam, hogy hogy a fenébe vállalhatnak az emberek több gyereket, amikor nyilvánvalóan nem csak velem történik ilyen, tehát hogy ez sok mindenkivel megtörténik, és hát ez valószínűleg úgy van, hogy egyszerűen így működik az agyad, meg a lelked. Nem tudom, hogy ezeket a dolgokat, és ez valószínűleg már az ősidők óta így lehet, mert hát ha minden egyes ilyen traumatikus első másfél évben belehűültek volna a szülők, és úgy döntöttek volna, hogy nem lesz második, és akkor mondjuk ezt még így tovább is adták volna, hogy ez mennyire borzalmas, hát akkor kihalt volna az emberiség. Tehát, hogy az agy az valószínűleg jó szolgálatot tesz nekünk ezzel, hogy törli ezeket a dolgokat, mert most már én is tényleg csak arra emlékszem, hogy milyen tündi-bündi volt, meg erre a kialvatlanságra, de hát ez jóval súlyosabb volt.
Mondjuk azért én most, hogyha egy harmadik gyerekre gondolnék, akkor sok minden eszembe jut, ami miatt azt tudnám mondani, hogy inkább nem. De úgy nekem se konkrét történet, hanem ez a nem lehetek, az a nagyon nem lehetek önmagam. Tehát, hogy annyira tehát tényleg ez egy annyira olyan időszak az eleje, hogy mindent oda kell adni,
hát
és mindent függsz, fel kell
hogy egy másik
átozni.
Ember függ tőled.
Igen. Tehát, hogy azért az mégiscsak egy nehéz dolog szerintem, hogy otthon lenni, hogy nem találkozni senkivel, hogy ugye ezt is már többször előhoztam, hogy mindig jön mindenki ezzel a telefon dologgal, és pont talán a VMN-en olvastam egy cikket, amitől ilyen feloldozva éreztem magam, hogy így megírta valaki, hogy ha nem lett volna a telefon és a chat, akkor ő belehalt volna ebbe az egészbe, hogy kb. Nekem nagyon fontosak a barátaim. Hát azzal tartottam a külvilággal a kapcsolatot, a telefonomon keresztül, ha az nincs, én ebbe biztos belehalok.
Ez biztos egyébként, hogy pozitívuma ennek a tömegkommunikációs forradalomnak. Azt gondolom, hogy most azért egy olyan periódusban vagyunk ezzel a dologgal, hogy inkább a negatív tívumait érezzük érvényesnek, mint a pozitív dolgokat, de szerintem ez valóban egy előnye, hogy kevésbé vagy elzárva a külvilágtól kismamaként, vagy a lakásba zárt szülőként. Tehát ezek a csatornák, ezek valóban megkönnyítik a kapcsolattartást, és nyilván valamennyi ilyen pszichikai terhet levesznek az emberről, vagy legalábbis segítenek abban, hogy levegyék, de hát nyilván ez is egy bizonyos ponton túl csak illúzió, vagy egy bizonyos pontig jó, de hát súlyos évtizedek meg évszázadok voltak, úgyhogy hogy az anyáknak nem volt erre lehetőségük.
És te egyébként ebben a három évben, amikor azt mondod, hogy jól működött még minden, nem is érezted semmiféle előszelét annak, hogy itt majd valami nem lesz oké?
Nem, mármint, hogy nyilván voltak konfliktusok, amik aztán, nem tudom én, nagyobb konfliktusokká nőtték ki magukat, és már igen, a gyökerük felfedezhető ebben az időszakban, de ez inkább szerintem az az időszak volt, amikor megtörtént ez a távolodás. És nem is nagyon vettük szerintem ezt észre. Tehát nem, mert hogy alapvetően tényleg jól funkcionáltunk, mint pár, meg szerettük is egymást, de ez nagyon, nagyon lassan alakult ez a dolog ki. Meg én nem is merem azt mondani egyébként, hogy a gyermekem édesanyja feltétlenül egyetértene azzal, amit én most itt elmondtam. Mármint, hogy a kapcsolatunkra milyen kihatással volt, és mi, mert nyilván ő is egy kicsit másként látja ezt, mint én, de azzal szerintem ő sem vitatkozna, hiszen az így, hogy mondjam, a kalendárium szerint is bizonyítható, hogy hát a gyerek nem volt még igazából, azt hiszem, 5 éves, amikor mi elváltunk, sőt, nem is tudom, mennyi volt, 4 talán. Tehát, hogy nyilván van köze ennek a dologhoz, de nem én hogy baj van, én ezt már akkor láttam, amikor baj volt, bár azt gondolom egyébként, hogy az átlaghoz képest még így is hamarabb vettem észre, hogy baj, de meg is kaptam akkor, és ezt soha nem fogom, hogy mondom, ezt soha nem tudom eldönteni majd, hogy én ebben hibáztam, vagy nem, de hogy én meg szoktam azt azért kapni, főként régebben, amikor még így időben közelebb voltunk a válláshoz, hogy én ezt elkapkodtam, meg hogy várni kellett volna. Szerintem az élet az engem igazolt egyébként, hogy nem kellett volna válni. Egy kicsit váratlan volt, mert tényleg addig minden jól alakult, és azt gondoltam, hogy ez is majd úgy fog, de aztán nem. De konkrét dolgok nem voltak.
Hát akkor most egy kicsit beszélgetünk arról, hogy milyen kihívások elé néz úgy általában egy párkapcsolat, hogyha megszületik a baba, és hogy ezeken mennyire tudunk tudatossággal segíteni. Hát ez a tudatosság, ami az én életemből általában hiányozni szokott, mert mindig azt gondolom, hogy én csípőből és ösztönből megoldok dolgokat, de meglátjuk, hogy mit mond erről a szakértő. Egy nagyon izgalmas témáról beszélgetünk ma, a párkapcsolatok megváltozásáról a kisbabás időszakban, akár az anyai, akár az apai megélésről, bár már ez árulkodó, hogy ezt mondtam, hogy anyai és apai megélés, hiszen ugye itt a férfinői megélésről van szó, csak hát ugye akkor a változás történik, hogy már az én fejemben is az volt, hogy itt elsősorban egy anyáról és egy apáról van szó. Talán ez a legfontosabb kérdés, hogy hogyan maradjunk meg férfinek és nőnek ebben az időszakban is. Pelionis Petra pszichológus a vendégünk, akivel erről a témáról fogunk beszélgetni, akkor tulajdonképpen fel is tettem az első kérdést, ilyenkor mik vagyunk mi? A saját megélésünkben férfiak, nők, anyák, apák, szülők?
Nagyjából ugyanez a katyvasz van ilyenkor az ember fejében, hirtelen a teljes identitás újra kell dolgozni, be kell építeni az új szerepeket, és hát közben pedig iszonyú fizikai terhelés is van, és mentális terhelés is, és így aztán mindenképpen elmondhatjuk, hogy a párkapcsolat szempontjából is egy krízis jelent a gyermek születése, minden gyermek születése, és felborul az eddigi egyensúly állapot, amiben újra egyensúlyt kell találni. És azért aztán itt mindenképpen fontos, hogy közös erőbedobásra van arra szükség, hogy ezt a krízist sikeresen megoldjuk. A krízis mindig lehetőség, tehát hogy van jó megoldása ennek, de hogy fontos, hogy rálássunk, hogy ez egy kihívás, és hogy ketten kellenek a megoldáshoz.
Krízis mindig van a tapasztalatok szerint? Tehát mondjuk az olyan pároknál is, akik egyébként ilyen eszméletlenül föltűnően jól funkcionálnak?
A krízis olyan értelemben mindig van, hogy az eddigi egyensúly állapot felborul, és valami újat kell találni.
A krízisnek valami kritikus dolgot szoktunk érteni.
Igen, és akkor az, hogy ez aztán mennyire erős tünetekkel, vagy mennyi konfliktussal jár, az változó, de azért azt látjuk, hogy általában megjelenik a feszültség valamilyen szinten a párkapcsolatban is, az egyénen belül is, és ugye a legfontosabb oka ennek az, hogy míg a gyermekszületés előtt férfi, nő is önmagáról, fizikai, lelki szükségleteiről és egymáséről tudtak gondoskodni. Most erre sokszor abszolút nincsen se tér, se idő, mert a kisgyermekről kell elsősorban gondoskodni.
Arról nem is beszélve, hogy azért a szülés jelent olyan fizikai tüneteket, ami akár hátráltathatja azt is, hogy mondjuk a szexuális kapcsolat újra kialakuljon a férfi és a nő között. Most csak eszembe jutott egy ilyen kép, miközben beszélgettetek, hogy az első szülésem nekem császár volt, és ezért egy kicsit görnyet háttal közlegettem egy pár hétig, mert ugye fájt ez a vágás, és akkor, ahogy így mentem, azt hiszem éppen a gyerekhez, hogy megszoptassam, tehát mindegy, állati kívánatosnak éreztem magam elég sokáig. A férjem mindig az röhögött, hogy úgy hívott, hogy triceratops, mert ugye ez a görnyed hát ilyen előre tett kezek, és akkor így mentem a gyerek felé, mi nagyon jókat röhögtünk ezen, csak hát igen, tehát hogy azért, és itt nem is feltétlenül arról van szó, hogy akkor a nő éppen nem kívánatos, hanem nekem egyáltalán nem forgott e körül az agyam, tehát ugye ez egy ilyen mechanizmus, ami bekapcsol, hogy a gyereket életbe kell tartani, én végre túléltem ezt az egészet, úgy tűnik, hogy majd akkor valahogy ebből felucsudok, sőt nekem olyan is volt, hogy 6 héttel a szülés után kijött belőlem egy ilyen posztraumás, nem tudom mi, de éppen nem is gondolkoztam amúgy semmin, csak ugye arra már többször beszéltem, hogy ez egy nagyon nehéz szülés volt, és egyszer csak elkezdtem nagyon sírni. És hogy ilyen annyira érdekes dolgok történnek az embernek a testével, a lelkével, a mindenével, hogy ehhez szerintem a férfi részéről is egy nagyon erős empátia kell, hogy ezt megértse, hogy nyilván látja, de hogy azért azt nem érezheti, amit szerintem gondolom én, amit ilyenkor egy nőben mindig félve mondok ilyet, de talán azért az abszolút egy női megélés.
A szakirodalom is leírja, a kutatások bizonyítják, hogy a női pszichének a szülés után még egy fél évig az esékenysége jóval nagyobb, és pszichiátriai problémák kialakulására is jóval nagyobb az esély. Ennek részben az oka, hogy az anyukának muszáj teljesen kinyílni a gyermeke felé, hatalmasra nő az empátiás készség és az érzékenység, de nyilván ez nem korlátozódik kizárólag a gyermekkel kapcsolatos élethelyzetekre, hanem úgy általában igaz, és el kell tenni egy bizonyos időnek ahhoz, hogy újra olyan terhelhetősége legyen az édesanyának mentálisan is, mint a szülés előtt. És igen, ezt tudomásul kell venni az ifjú apukáknak is, hogy ilyenkor ahhoz, hogy egy anyuka azt a terhelést elvigye, érzelmi, fizikai, mentális terhelést, amire szükség van, ahhoz sokszor neki is el kell ringatni az édesanyát, hogy aztán ő elringassa a babáját.
Ú, de szép gondolat, ez egy kicsit kisrázott most a hideg. Egyébként mennyire vannak felkészülve erre, akár a nők, akár a férfiak, hogy mi fog velük történni? Mert én megint csak ugye nyilván a saját példámból tudok kiindulni, illetve a barátaim példájából, hogy halványfogalmunk nem volt, de nem is vagyok benne biztos, hogy erre igazán fel lehet készülni, hogy mi következik.
Semennyire sincsenek felkészülve, azt gondolom, a szülők. Én sem vagyok benne biztos, hogy arra a részére fel lehet jól készülni, hogy tudja az ember, hogy mi vár majd rá, mert ugye esetleg tapasztaltabb nők, férfiak hiába beszélnek erről, azért az embernek van egy ilyen egészséges önvédelmi mechanizmusa, hogy nyilván miközben várja a babáját, nem arra akar gondolni, hogy majd milyen nehéz és milyen rossz lesz, hanem idealizálja ezt az egész időszakot. Talán ebből az idealizálásból lehet visszavenni, és megértetni, hogy nagyon fontos lesz majd egészséges mértékű célokat, vagy egészséges mértékű követelményeket állítani magunk elé, például nőként, feleségként, háziasszonyként, mert lehetetlenség elérni azt, amit mondjuk a pelenka reklámokban látunk. Ez nem reális. Illetve amit még én fontosnak tartok, hogy az egyéni önismerete anyának és apának, nőnek és férfinak, illetve az ő közös konfliktus kezelésük, kommunikációjuknak a fejlesztése, az például megtörténhet már a szülés előtt is. Mert hogyha ez már megtörtént, és ők egyébként jól veszik az élet akadályait, akkor lesznek felkészülve arra a hihetetlen mértékű változásra, amit egy gyerek érkezése okoz.
Én azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy van ennek a dolognak egy másik vetülete is, tehát azon túl, hogy a férfi és a nő aztán apaként és anyaként hogyan tud funkcionálni, tehát amit a Bori mondott, hogy életben tartják a gyereket, meg hogy az anyasággal, meg az apasággal járó feladatokat felelősen el tudják végezni, de van ott egy olyan is, vagy egy olyan dolog is szerintem, amibe én azt tapasztalom, hogy elég sokan buknak bele, többek között mondjuk szerintem én is, vagy az első házasságom ebbe bukott bele, hogy van itt két ember, akik élnek egy konstrukcióban, tehát rettenetesen jó esetben egymásra találtak, tudják, hogy miért, tudják, hogy mit szeretnek másra, tehát egy közösségként, egy kétfős közösségként működnek. És megérkezik ebbe a közösségbe, ebbe a párosba egy harmadik fél, és nagyon sokszor úgy alakul át a kapcsolat, hogy nem marad meg feltétlenül a két ember között ez az összetartás, tehát ez az egység, hanem más frontok alakulnak ki. Az anyának és a gyereknek kialakul egy külön frontja, meg sokszor az apának egy külön frontja, de vannak még ilyen variációk. Tehát, hogy az egy dolog, hogy nincsenek arra fölkészülve a szülők, hogy szülőkké válnak, vagy az emberek, hogy szülőkké válnak, de szerintem ez sincs kellőképpen átgondolva, már ha ezt persze át lehet gondolni, hogy hogyan tudom én megőrizni a párkapcsolatomnak a szilárdságát egy ilyen helyzetben.
Igen, én is azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy a szülő pár tagjai között egy folyamatos élménymegosztás, érzelemmegosztás, egyeztetés, kommunikáció legyen, akkor is, mikor már ott sír a kisbaba az anyuka ölében. Így szokott tudni elcsúszni, hogy igazából nincs kommunikáció, vagy nincs megfelelő kommunikáció, hogy a férfi és a nő nem értik azt, hogy miben van a másik, mitől szenved a másik, a negatív megnyilvánulásokat magukra veszik, tehát úgy értelmezik, hogy az ellenük szólt, holott nagyon sokszor ez nem így van, csak próbálják valahogy túlélni mindketten a saját megváltozott életüket.
És elfelejtik az egységet, vagy nem, vagy elfelejtődik az a fonál, ami kettőjük között van.
Igen.
Nem, átalakul nagyon.
Igen. Tehát jó esetben ők válnak vetve, együtt vannak szövetségben azért, hogy a kis gyerek boldog legyen, és hát meg kell tanulniuk, hogy ebben az új élethelyzetben hogyan tudják egymást segíteni. Érzelmileg hogyan tudják, fizikailag hogyan tudják. Ezért mondom, hogy általában van krízis, mert egy ilyen teljesen új rendszernek a kialakítása, hát ritkán zajlik le egy nap, egy-két nap alatt. Ehhez a azért hosszú hónapok kellenek, amíg mindenki rájön, hogy például hogy meg tudja fogalmazni, hogy ő mit szeretne, mire van szüksége, és ezt ki is mondja a másiknak. Nagyon sokszor férfi és nő nem érzi át a másik helyzetét. A nő azt hiszi, hogy amikor a férj elmegy dolgozni, akkor az neki csupa holiday sunshine, mert hogy szépen felöltözik, emberek közé megy, és jaj, de jó neki. A férfi meg azt hiszi, hogy milyen kényelmes a nőnek, hiszen ő otthon lehet, kényelmes ruhában, nem kell meetingre szaladnia, stb. Holott azért mind a kettő helyzetnek megvan a maga nyomása és nehézsége, és emiatt szerintem néha jó, ha egy kicsit szerepet cserélnek, és mondjuk egy szombat délelőttöt végigvisz egyedül az apuka, és megtapasztalja, hogy milyen is tulajdonképpen otthon lenni egy ilyen pici babával, folyamatosan egyedül, és fordítva az nagyon jó, ha az anyuka is megéri, hogy milyen az, amikor egyébként elintézni valók vannak, és szaladni kell, és egyáltalán nem egy ilyen kellemes délelőtt.
Szívjon mindenki, nem?
És de látod, te is külön említed az apát, és külön az anyát, tehát már ebben a pillanatban tényleg megbomlik az egység. Tehát tényleg azt látom, hogy mintha az emberek elfelejtenék, hogy ez igazából úgy néz ki, hogy összeismerkedünk, nem tudom én, ha kedvünk van hozzá, akkor összeházasodunk, és aztán utána meg a következő közös élmény meg projekt, hogy nem tudom, hogy gyerek lesz. De amint megszületik a gyerek, ez nagyon sokszor teljesen elfelejtődik, hogy ez igazából nem az anyáé, meg nem is az apáé, hanem egy közös döntés, jó esetben persze, tehát most egy ideális helyzetet mondjuk.
Igen, hát ez így tényleg így nagyon jól hangzik, de a gyakorlatban azért még mindig teljesen de mások a megélések. Egyébként rengeteget változott olyan értelemben a szokásrend, hogy az apukák sokkal-sokkal jobban bevonódnak ma már a gyerekek körüli feladatokba, legalábbis jó esetben, és ez nagyon-nagyon kedvező. Ezzel együtt ez a látszólagos egyenlőség azért itt tényleg nagyon-nagyon fel tud borulni egy-két évre, amikor a gyerek még pici. Többek között...
Gondolok is a személyiségekről, nem tudom, az apának meg az anyának a személyiségéről, ami előtte fedve volt.
Így van, nagyon sokszor ebben a kritikus élethelyzetben, a teljesen új, megváltozott szerepben új identitást keresgélve itt előjönnek a régi, megoldatlan problémák, illetve ténylegesen egyszerűen vannak olyan fizikai adottságok, amik miatt mondjuk a nő képes a szoptatás feladatát egyedül megugrani, következésképp mondjuk az éjszakai szoptatásoknál, mondjuk ő az, aki többször fel kell, ő küzd a teljesen megváltozott testképpel, stb. Tehát, hogy sajnos ténylegesen egy picit más a megélés a férfinek és nőnek, és hogy ezt volna nagyon jó megosztani egymással, hogy mit is élek meg én, és hogy épp ezért mit szeretnék tőled kérni, hogyan tudsz nekem segíteni. Nagyon sokszor ez a fajta konkrét beszélgetés, ez így elmarad.
És akkor tulajdonképpen lehet, hogy a tudatosság az, ami segíthet akár már mielőtt megszületik a gyerek, meg amikor megvan a gyerek. Én ezt most azért is kérdezem, mert én ilyen szinten nem foglalkoztam tudatosan mondjuk a párkapcsolatommal, sőt, nekem az is nehezemre esett, hogy sokan a gyereknevelést is tudatosan csinálják, ami tök jó dolog, én
mert
sajnos nem.
Tervszerűen,
hát igen, hogy én egy ösztönös ember vagyok, és én úgy voltam ezzel ilyen nagyon nagyképűen, hogy hát ez nekem menni fog. És szándékosan nem olvastam el könyveket, én ezeket így kizártam magamból, mert hogy nem hiszem el, anyukám is olyan jól csináltat, akkor biztosan nekem is fog menni. Aztán azért most jöttek így a dolgok, amikre nem számította, meg amiket nem feltétlenül tud az ember megfejteni. Olyankor pánikrohamot kaptam, és akkor ez ilyen rendszeres lett, hogy elrohantam egy könyvesboltba, és megvettem egy könyvet, és elolvastam, hogy akkor hogy van. De hogy nyilvánvalóan nem mindenki így működik, mint én, hogyha ezt tényleg tudatosan csináljuk, akkor mondjuk lehet ez a megoldás egy ilyen krízishelyzetnek, a tudatosság?
Lehet, de hogy én nem gondolom, hogy feltétlenül a könyvekben rejlik az igazság, bár az is sokat segíthet, de hogy mondjuk az a fajta tudatosság, hogy tegnap este volt egy nagy veszekedésünk, tulajdonképpen utólag végig gondolni külön-külön meg együtt is, hogy mi történt ott, hogy próbáljunk meg rálátni, hogy hol csúszott el a dolog, hogy mitől volt feszült az egyik fél, a másik fél, hogyan lett ebből ilyen hólabdaszerűen egy ilyen óriási nagy lavina, ami mindenkit elsodort, és hogyha ezt erre egy kicsit is rá tudunk látni, és ebben tud segíteni sokszor egyébként szakember, akkor ezek megelőzhetők, akkor egyfajta egyeztetés, egy eredményes kommunikációval már nagyon-nagyon sok probléma megelőzhető.
Az is érdekes, amit te Gellért mondtál, hogy ilyenkor sok olyan tulajdonsága kiderül a másiknak, amit nem is ismertél. Én meg pont azt vettem észre magamon, hogy nekem mennyi tulajdonságom derül ki saját számomra, hát amit is nem van. Ismertem.
Igen,
tehát, hogy nagyon keményen tükör a gyerek. És hogy annyi mindennel szembesültem közben, hogy azért ilyenkor szerintem egy ilyen személyiségfejlődésen is, tehát nem csak a kapcsolati fejlődésen, hanem abszolút egy személyiségfejlődésen is átmegy az ember. Plusz, ami nekem még nagyon furcsa volt, hogy ugye a szerepváltozás, hogy gyerekből szülő lettem, a szüleim pedig nagyszülők lettek, és nekem ezt így körülbelül el kellett gyászolnom, hogy ez megtörténik, mert valahogy az ember így, ugye nekem nagyon szoros velük a kapcsolatom, és hogy ilyen idősebbnek éreztem őket ettől, holott ugye egy másodperccel sem voltak idősebbek, csak attól, hogy a szerepük megváltozott, hogy nagyszülők lettek, nekem ez egy ilyen tök nehéz helyzet volt, hogy ezt fel kell dolgozni. Tehát, hogy ezzel azt akarom csak mondani, hogy olyan szinten különböző pontokból ingatag lesz ez a helyzet, hogy gyakorlatilag újra fel kell építenie magát az embernek élete legboldogabb, elvileg legboldogabb időszakában.
Hát is a párosnak is önmagát újra fel kell kicsit építeni, igen. Például azt, hogy...
Ez nem sikerül, nem?
Igen. Hát, hogy például azt, hogy mi miből töltődünk együtt, mik azok a tevékenységek, amik most minket összekötnek, mert előtte elmenni randevúzni, bulizni, stb. Az úgy adta magát, hogy az egy jó kikapcsolódás. Erre most vagy nincs lehetőség, vagy már igazából nem is ez adja az igazi feltöltődést egy hullafáradt szülőpárnak, tehát meg kell találni azokat a tevékenységet, amik most például közösen örömteliek ebben a helyzetben. Egyáltalán nem természetes, hogy ezt olyan könnyű megtalálni, és nyilván időt sem könnyű találni arra, hogy ezt próbálgassa a páros. Egyébként mi például a férjemmel elmentünk táncolni a második gyerkőcünk.
Éppenséggel tudom rólad, igen, és ez egy tök jó ötlet.
Igen, tehát hogy ott is hát mi is éreztük ennek a hatását, hogy sok a feszültség, kevés a közös élmény, és akkor nyilván általában azért a nőknek erre van egy kicsit nagyobb fogékonysága gyakran, aztán van, hogy ez fordítva van, de hogy bennem fogalmazódott meg, hogy ez így nem igazán jó irány, és kell valami, amikor mi ebből rendszeresen, tehát heti szinten kiemelkedünk, és kicsi volt még a kislányom, szerintem egy éves lehetett, de hogy akkor elkezdtünk járni péntekenként táncórára, oda kellett menni, haza kellett jönni, és a többi tök jó volt, tehát hogy mérhető volt szerintem a hatása annak a heti egy órának. Aztán olyan nagyon jól nem táncoltunk, mert sokszor elnevetgéltük az egészet, de hát nem is ez volt a lényeg.
Az is eszembe jutott, hogy nem feltétlenül csak a kisbabás időszaknál nagy kérdés ez. Mert még lehet, hogy pont az elején az ember úgy nagyon összpontosítja az energiáit, meg úgy nagyon oda akarja tenni magát, meg tisztában is van vele, hogy na most akkor oda kell figyelni arra, hogy megváltoztunk. De hát aztán jönnek a szürke hétköznapok, meg a későbbi időszak, amikor egyre nagyobbak a gyerekek, és akkor már ráadásul nincs is egy olyan életesemény, úgymond, amit vár az ember. Tehát, hogy talán akkor az megint egy másik szakasz, ahol még egyszer elő kell venni ezt a tudatosságot, amit te mondasz, akár egy táncóra formájában.
Nekem egyébként meggyőződésem, hogy ezeket az életnek ezeket a fontos pontjait, tényleg mint a házasság előtt még a lánybúcsú, az esküvő, akkor még esetleg a babaváró buli, ezek ilyen nagy események így összehozzák például a nőket, meg a férfiakat is, hogy a házasságon belül is, én biztos, hogy így jobban adnék rítust annak, hogy ünnepeljük meg, hogy mit tudom én, már 5 éve tart a kapcsolatunk, tehát valahogy nagyobb keretet adnék ennek, hogy ezek mennyire fontos dolgok, hogy legyen, amit várunk, hogy most akkor eljutott a kapcsolatunk ebbe az életciklusba. Azt is fontosnak tartom, hogy a gyerek születés napjánál az anyu, tehát a szülést magát, meg a szülőpárrá válást is tegyük be a kalapba, hogy az is egy óriási dolog.
Én mindig a barátnőimnek, ha gyerekeiknek születésnapja van, akkor külön nekik is boldog szülésnapot kívánok, vagy valami ilyesmit.
Így van, igen, tehát ezt így szülőként hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy micsoda energiát kellett nekünk ebbe beletenni, hogy eljussunk egyáltalán idáig, ahol tartunk. Még egy dologról szerintem nem esett szó, az, hogy nem csak magunkról derülnek ki dolgok, hanem hát a korábbi családi minták is férfinél és nőnél is aktivizálódnak. És ez nagyon meghatározó tud lenni, hogy hogyan nőtt fel az egyik fél, a másik, milyen apai modell, milyen anyai modell állt előtte, és ezeknek az egyeztetése sokszor nem egyszerű. És kidolgozni együtt egy saját szokásrendet, egy saját modellt, ami nálunk működőképes, és lehet, hogy ahhoz meg kell haladni azt, amit hoztunk.
Amúgy ez is nagyon érdekes, hogy mi alapvetően elég jól működünk együtt, de pont a legjobb barátnőmmel beszéltük azt, hogy ugye van egy-két olyan alkalom, hogy mondjuk én utazom el egy pár napra, vagy a férjem utazik el, meg náluk ugyanígy, és így megkérdeztem a barátnőmet, hogy figyelj, te nem érzed akkor annak ellenére, hogy egyedül vagy, és rátszakadnak a gyerekek, hogy úgy jobban megy. És ő is azt mondta, hogy de, mert hogy ugye nincs az az ellentétes pólus, aki mondjuk esetleg máshogy gondolkodik. Most nagyon apró cseprő dolgokról gondolok, hogy mi legyen az ebéd, vagy hogy a játszótérre menjünk-e, vagy a nem tudom hova. Tehát, hogy akár ilyen szinteken is előjöhet az, hogy jó külön lenni néha, hogy az embernek leesnek ilyen dolgok, hogy na, akkor az, amit most érzek, azt kéne valahogy bevinnem úgy a hétköznapokba, meg hogy ez így működjön kettőnk között.
Igen, plusz hát nekem az a tapasztalatom, hogyha egyedül van az ember, sokkal jobban összeszedi magát. Igen. Tehát, hogy akkor viszont, ha egyedül vagyok a gyerekekkel, akkor minden energiámat mobilizálom arra néhány napra, mert akkor egyedül kell megoldanom a helyzeteket, plusz a külső erőforrásaimat is, tehát a gyerekes vagy gyerektelen barátnőimet, plusz a szüleimet, stb. Tehát, hogy akkor egyébként sokszor tényleg még jobban is sikerülnek dolgok, mert nagyon sok energiát teszek bele, de hát így élni egyébként nem lehet az év minden napján. Viszont szerintem ez arra is jó, hogy akkor visszajött a másik, akkor megtapasztalni, hogy mennyire jó egyébként, hogy így együtt vagyunk felelősek, és hogy meg lehet osztani ezeket a terheket, de amit mondasz, igen, ebből egyébként fontos tanulságok levonhatók, hogy hol alakul ki feszültség attól, hogy hárman vagy négyen vagyunk.
Szerinted mi az a pont, amikor érdemes szakemberhez fordulni, hogyha azt érezzük, hogy ott a gyerek, akit nagyon szeretünk, de valami már kettőnk között nem működik? Mi az, vagy ezt mindenki egyénileg dönti el, hogy mi az, amit még meg tud egymás között oldani, vagy már kell hozzá neki külső segítség?
Hát, hogyha rendszeres olyan konfliktus alakul ki, ahol egyik vagy másik fél kontrollt veszít, akkor azért mondjuk az mindenképpen egy fontos jel. A testi tünetek jelentkezés egyébként szintén ilyesmi, tehát hogy akár arra gondolok, hogy az embernek már gyomorgörcse van attól, hogy előre tudja, hogy majd az lesz este, hogy. Tehát, hogy ezek is fontosak, de hát egyébként meg nincs ilyen kritérium. Tehát, hogyha nekem folyamatosan feszültséget okoz az, hogy nem tudunk mi párként jól együttműködni, akkor ezzel már önmagában is fordulhatunk szakemberhez. De én egyébként még egy dolognak látom nagyon-nagyon sok értelmét, hogy ne csak párterápia legyen, hanem legyen olyan szolgáltatás, ami páros önismeretet ad. Tehát nem a nagy bajban fordulok oda, hanem akkor, hogyha érzem, hogy itt valahogy úgy gyakran elmegyünk egymás mellett, szórakoztató, játékos, csoportos módon, egyszer-egyszer, vagy rendszeresen eljárva tanulhatunk egymásról. És egy vallásos körökben van ennek jobban hagyomány, hogy ez házas hittan, stb., de hogy ennek egyébként van világi formája, és Magyarországon is vannak ilyen kezdeményezések. Én ennek nagyon nagy hasznát látom. Tehát a párterápiától mindenki fél oda, az utolsó esetben megyünk, pedig ahogyan a testünket próbáljuk edzésben tartani, ugyanúgy egy kis tréningezés nem árt ám a párkapcsolatnak sem.
Te hogy látod, hogy azok a nevelési elvek, akár ahogy a gyerek pszichológia most a gyerekekről gondolkodik, az nyilvánvalóan a gyerekeknek jobb, mint régen, és a szülőknek?
Hát kérdés, hogy nem bizonyos szempontból jobb, de vannak olyan vetületei, ami bennem. Én azt gondolom, azt látom, hogy most nagyon gyerekközpontú elvek uralkodnak, ami egy bizonyos pontig jó, de hogy ezt is túl lehet tolni, például úgy, hogy az van a családban, hogy minden a gyerek szükségletei köré épül, és most itt azért már egy nagyobb gyerekről, nem egy újszülöttről beszélek, és hogy neki csak jogai vannak, kötelességei nem, és hogy mindenki más szükségletei eltörpülnek. És hogy ez így sehogy nincs jól. Tehát, hogy csak egy éjszakai alvás témakörben, hát hogy tök fontos, hogy a szülők is jól aludjanak, olyan helyen aludjanak, ahol tudnak, hogy legyen idejük egymással szót váltani este, hogy legyen idejük kettesben tölteni időt. És hogy nem szabad, hogy eltolódjon oda az arány, hogy csak a gyerek szükségletei. Úgy akkor működik jól a rendszer, ha minden tagnak a szükségletei érvényesülnek. És ez fontos. Tehát, hogy az apukának folyamatosan nyomasztó érzést okoz az, hogy szinte alig látja a feleségét, mert ő mindig a bébivel van, akkor ez egy fontos jelzés a rendszerben, hogy akkor valami elcsúszott.
De meg lehet ennek felelni? Ennek, vagy nem tudom, én sokszor erről is beszéltünk, hogy én már ilyen elvárásnak érzem azt, ahogy most, amit a szülőktől elvárnak, főleg anyaként, hogy álljak helyet a munkahelyemen, és hogy álljak helyet otthon, és hogy legyek feleség, és hogy legyek anya. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy az a sok minden, ahogy most egy gyerekkel elvileg bánni kell, az összeegyeztethető-e azzal, hogy én nekem megmarad az életem?
Hát igen, tehát hogy felül kell vizsgálnunk az aktuális trendeket. Tehát, hogy attól, hogy valami trend, attól még nem biztos, hogy úgy van. Az biztos, hogy egy meleg, szeretetteljes, és közben pedig kontrollt is gyakorló, határokat is állító nevelésre van szüksége a gyerekeknek. Ebbe azért elég sok minden belefér, de nagyon fontos, hogy az édesanyja jól legyen. Tehát, hogy itt családban az édesanyja jól lét, ez eléggé kulcs, mert nagyon sokszor ő az, aki az egész logisztikát szervezi. Na mindegy, változó, hogy családonként kinek mi a feladata, de hogy van egy ilyen dalszöveg, hogy anyám a konyhában a boldogságot főzi, és nekem ez sokszor eszembe jut, tehát, hogy azért mert jelentős, az édesanyja lelki állapota az jelentősen meghatározó a családot illetően. Úgyhogy ha úgy kezeljük a gyerekeinket, hogy az alatt abba beleroppan az édesanyja, vagy az édesapa, akkor ott valami nem jól működik.
Köszönjük szépen Pelionis Petra pszichológusnak, hogy a vendégünk volt.
Köszi szépen.
Ennyi fért mára az Uniszexbe, köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak, tartsák meg ezt a jó szokásukat, és tartsanak velünk jövő héten is, addig pedig hallgassanak bennünket vissza a fő podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán.
Így van, köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, üdvözlöm Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Uniszex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.